az új kormányzat 3 hét alatt megállapodott Kijevvel a magyar kisebbségi jogok biztosításáról. 3 hét alatt többet értek el az ukránoknál, mint Orbán Viktor az elmúlt 10 évben. Két magyarázat lehetséges. Az egyik, hogy Magyar Péter már most befolyásosabb és lényegesen nagyobb kaliberű szereplő a nemzetközi politikában, mint a Trump-rajongó orosz csicska önkéntes lábtörlő. A másik lehetőség meg, hogy Orbán Viktor mindig is köpött a kárpátaljai magyarokra. Épp úgy, ahogy a Benes dekrétumokkal és Szájzár törvénnyel megfélemlített felvidékiekre, vagy ahogy az erdélyiekre, akiknek a temetőiben táncolt a szuverenista elvtársa. Persze simán lehet mindkét magyarázat egyszerre igaz. Magyar Péter már végigjárta Varsót, Brüsszelt, Berlint, Párizst, és még egyetlen helyről sem jött el autogrammos sapkákkal, és a határon túli magyarokat sem hagyta cserben. A közvélemény is egyre jobban bízik a Tiszában. Persze lehet, hogy csak a kezdeti lendület, vagy a mindennapos agymosó megfélemlítés hiánya, de a 21 kutatóközpontnál 71-21-re vezet a Tisza a középpárttal zsugorodó Fidesszel szemben. Nagyobb támogatottsága van az országban a NER lerombolásának, mint a vasárnap reggeli flexelés betiltásának. Ez a soha nem látott remény ad némi esélyt nem csak a rendszerváltásra, hanem kultúraváltásra is. Az ország most olyan lelkes, mint gombócartúra fogyókúrás tábor első napján. Megvan az elhatározás, ez volt a kormányváltás. És hogyha lesz elszámoltatás, meg arányos választási rendszer, akkor megszabadul a magyar társadalom a ránehezedő kilóktól, vagy inkább tonnáktól. És gombócartúrból egy slank turul lesz. De minden sikeres fogyókúra végén ott fenyeget a jó-jó effektus. És hogyha a bölcs választópolgárok nem akarnak újra Orbán Viktor méretű zsírpárnákat növeszteni, akkor életmód, vagyis kultúraváltás kell. Egy olyan Magyarország, ahol a vállalkozók szótárából kikerülnek az okosba, meg az alkotmányos költségkifejezések, meg eltűnik a hasitasi nem kér számlát, meg a Nokia-s doboz, meg a Mekis zacskó, meg a Rogán Rimova. És nem a legkorruptabb menedzserekre és polgármesterekre mondják elismerően, hogy ej, milyen ügyes ez a zsivány. Ahol Tiborcz István rémtörténet lesz a gyorsulási versenyszervező neres kölykök között, és nem példakép. Ahol senkinek eszébe sem jut azért politikusnak állni, hogy meggazdagodjon. Ahol nem lehet egyszerre játszani a plebejus népvezért, és közben palotákat építeni Batidán vagy 60 pusztán. Ahol beleég egy társadalom retinájába, hogy a tolvajok bíróság előtt állnak, és nem luxusjaktok fedélzetén szürcsölik a hellattét. És akárhogy is valami elkezdődött. Eltörölték a NER egyik legsötétebb rendelkezését, ami megtiltotta a gyermekotthonoknak, hogy adományt fogadjanak el. Tudom, hogy nem tűnik nagy dolognak, de én azért szívesebben ébredek egy olyan országban, ahol az állam nem tiltja meg, ha valaki mondjuk aprót szeretne adni egy hajléktalannak, vagy egy társasjátékot és 2 pokrócot egy árva gyereknek. Mert eddig nem volt engedélyezve a nyomor, hiszen minden rendben volt. Orbán Viktor gondoskodott az intézet is gyerekekről. Ahogy Orbán Viktor garantálta, hogy ebben a nagyszerű országban nem volt korrupció sem. Hogy érte ezt el? Hát úgy, hogy nem engedték, hogy vádemelésig jussanak a korrupciós ügyek. Az előző héten viszont fideszes, MSZP-s, DK-s és momentumos politikusokat tartóztatott le a rendőrség. A gyanú szerint az egymással közéleti pankrációt vívó közszolgák között azért volt közös nevező, és persze nem a közérdek. Hanem az a 2 milliárd forintnyi vesztegetési pénz, amit túlárazott parkfenntartási szerződésekért kaptak. És ez csak Budapest. És csak a parkfenntartás. Laza 2 milliárd. És hol van még a parkolás? Hol van még a közétkeztetés? Jó, a közétkeztetés kapcsán is lekapcsoltak egy vállalkozót, hogyha elítélik, akkor remélem, hogy a büntetése része lesz, hogy minden reggel és este kórházi ínyenségekkel tömik meg a pofáját. A Fidesz, DK, MSZP, Momentum korrupciós hálózat egyik kulcsfigurája az MSZP volt országgyűlési képviselője és pártigazgatója, akit olyan nagy becsben tartottak az előző rendszerben, hogy a Fidesz megszavazta még a titkos szolgálatokat felügyelő parlamenti bizottság élére is. Átcsúszott néhányszor a nemzetbiztonsági átvilágításon, mint a dopping ellenőrzésen az NDK-s bálna asszonyok. Ennek fényében semmilyen Zsolt szavai sem öregedtek szépen.
Ebben az országban én vagyok az egyik legátvilágítottabb ember. Átvilágítottabb vagyok, mint maguk közül bárki.
Kivéve talán Molnár Zsoltot, és most, hogy távozott az ország éléről Orbán Viktor, a rendőrség meg az ügyészség eddig érinthetetlennek gondolt embereket talál meg. Milyen furcsa egybeesés. Biztos csak véletlen.
Tart attól esetleg, hogy ön vagy egy családtagja a bíróság elé kerülhet az elszámoltatásra?
Én? Ugyan már, hát miért? Törvényeket betartom és betartatom. Erre tettem esküt, minden esküvet megtartottam, ezt is.
Miután már nem örködhet a törvények és a szocigazdasági bűnözők biztonsága fölött, átváltott Margit-szigeti szatír üzemmódba. Az ideje nagy részében rejtőzködik, de néha-néha felbukkan és a frászt hozza az emberre. A Magyar Nemzetben közölte, hogy ő tigris és nem nyúl. Majd Vici Mackó bebújt az odujába, megtömte a pociát jóféle mézzel, és szegény, leeső farkú, kissé balfék Csacsi Németh Balázsra bízta az ellenállást és a haza megvédését a migráns áradattól.
Nemet mondunk az Európai Bizottság migrációs terveire, nemet mondunk a migrációs paktumra.
Egy két éve elfogadott uniós jogszabály ellen tiltakoztak a felvonulók, és érdekes módon nem azt a miniszterelnököt szidalmazták, aki nem volt képes megakadályozni, hogy Magyarországra is érvényes legyen, hanem a 4 hete hivatalban levő Magyar Pétert mocskolták miatta. A pohos utcai harcos természetesen nem volt az utcán, hanem a Facebookon szólította föl Magyar Pétert, hogy ne hajtsa végre az uniós megállapodást. Hát most ez a fideszes kotta, hogy páros napokon a jogállamot védik és a Velencei Bizottsághoz járnak külföldre panaszkodni, páratlan napokon meg az ország nemzetközi kötelezettségeinek megszegésére szólítják fel a kormányt. De biztos jó oka van arra az ex-nemzetvezetőnek, hogy Magyarország felmondja az európai szolidaritást? Mit tartalmazhat az a szörnyű diktátum, amit a magyarokra kényszerít Ursula von der Biden? Azt tartalmazza, hogy be kell fogadnunk 350 menekültet. 350-et. Hát ezzel a tempóval elég nehéz lesz Párizs külsőt csinálni Magyarországból. És még ez a 350 ember sem fog idejönni, mert van lehetőség pénzzel kiváltani az érkezésüket. És valójában még csak fizetnünk sem kell, hogyha Magyarország technikai segítséget nyújt azoknak a frontországoknak, ahova a migránsok érkeznek. Magyar Péter az utóbbi lehetőséget választotta a brüsszeli étlapról. Inkább ez a menza, mint a Fidesz és szoci közeli vállalkozóké. És Magyar Péter vélhetően felhúzta magát a nemtelen fideszes számon, kérésen, meg hazudozáson, meg félelem és gyűlöletkeltésen, és ő maga is nekiállt heccelni az ellentábort. Kivételesen nem a Facebookon, hanem 3D-ben. A tüntetőket zászlót lobogtatva és szívecskét dobálva fogadta a hivatala erkélyéről. Nem volt elegáns húzás, bár Siffer Andráson és Fodor Gáboron kívül senki nem várja a miniszterelnöktől, hogy balettozzon, miközben Orbánék acélbetétes bakancsban pogóznak. De azért van bennem annyi empátia, hogy elképzeljem, hogy mit éreztem volna, hogyha egy ellenzéki tüntetésen megjelenik Orbán és Kövér az egyik parlamenti ablakban, és elkezdenek szívecskét dobálni, meg integetni, vigyorogni, tapsolni, esetleg orosz zászlót lengetni. Hát, elég morcos lettem volna. Nem okos és nem szép dolog a demonstrálók hergelése, de Magyar most sem tudott hibázni, és legyártotta azokat a képeket, amiket szeretett volna. Huszonnyolc nappal később, Budapest Edition. Élő halottak az Alkotmány utcában. Az a helyzet, hogy a 350 migráns kevésbé ijesztő és fenyegető, mint a magát nemzetinek, kereszténynek, konzervatívnak nevező és önmagát markolászó politikai közösség. Akik már annyira hozzászoktak a valóság hamisításhoz, hogy pillanatok alatt gyártottak olyan képet, ahol Magyar Péter bemutat, a Photoshop mester nem bíbelődött sokat a remek művével, de ennek ellenére nagyot ment vele a fideszes Facebook csoportokban. Torockai, aki szintén részt vett a dzsemborin a vadpajtásokkal, meg azt hazudta, hogy nem is volt szívecskézés. A betyárvezér megtalálta a magyar közélet legégető problémáját és a zsidó háttérhatalom akilleszét.
Tegnap a fősodratú média azzal volt tele, hogy Magyar Péter szívecskét mutatott itt a migrációs paktum elleni tüntetőknek, miközben ez egy óriási hazugság, hiszen Magyar Péter videóján is nagyon jól látszik, hogy amikor ő ezt a szívecskét mutatja, akkor már tüntetők nem is voltak itt az utcában.
Nem akarom elbagatelizálni a szívecskegétet, ezért kerestem olyan felvételt, ahol szívecskézik Magyar Péter az ellene tüntetőknek. Íme. Na, akkor egy világ összeesküvéssel kevesebb. Egyébként Picit érzelmi fogyatékos ez a Laci gyerek, hát szegény betyár nem értette meg a játszmázás lényegét. Hogy a szívecske ebben a szituban nem azt jelenti, hogy szeretett ország, hanem hogy bekaphatjátok, én vagyok a miniszterelnök. Valószínűleg túl primitív feladat ez annak, aki naponta rántja le a gyíkember jelmezt a haza ellenségeiről. Hát hiába lézerszikével nem lehet szenet bányászni. A megafonos sztárvlogger Szakács Pista pedig azt az álhírt kezdte terjeszteni, hogy a miniszterelnök köpködte a tömeget. Jó, de aztán legalább elnézést kért egy igazi gentleman.
Ugyebár kitettem azt, hogy Magyar Péter köpött. Egy homályos videó volt, nem jó minőségbe, és tényleg úgy tűnt azon a videón, hogy így előrehajol és köp egyet Magyar Péter. Aztán előkerült egy jobb minőségű felvétel, Németh Balázsnál láttam egyébként, és abból kiderült, hogy gyakorlatilag meghajolt.
És vasárnapra is jutott egy újabb tüncikézés. Személyesen Orbán Viktor hívta a nemzetet a Sándor palota elé, hogy védjék meg a köztársasági elnök urat. Ha mondanom sem kell, hogy Tigris az utcai harcos most sem volt jelen, ahogy a buszasztatott élelmiszer utalványos békemenetes harcosok is hiányoztak, így maradt Gulyás Geri, meg egy izmosabb 1000 fő környéki DK majális a 2010-es évek végéről. Hát úgy belehergelték magukat az ellenzéki életérzésbe, hogy a kormányalakítás után egy hónappal már ott tartanak, ahova Gyurcsány Ferenc körülbelül 2 év után jutott el, vagy le. Volt itt terror, diktatúra, AVH, sztálinozás, nemzethalál, minden.
Magyar Péter Hugo Cheveshez, Nicolás Madurohoz és Daniel Ortegához csatlakozik, hogyha Európában és Magyarországon egyaránt példátlan, precedens nélküli módon, valódi alkotmányozás nélkül félbevág egy törvényes elnökséget. Hola, Caudillo! Hello, diktátor!
Honnan olyan ismerősek ezek a gesztusok? A Néptribun karakter, ez az őszinte hitvalló demokrataság és egy kis spanyol buké.
Nem engedjük, hogy elvegyétek éjszakai bérpotlékunkat, mert nektek még ott a kormányban még soha nem égett a szemetek éjfél után 2 órakor a fonógép mellett. Mert nektek még soha nem kellett 50 000 forintból megélni. Mi, magyar munkások, azt mondjuk, no passaram!
Gyurcsány szelleme tényleg átjárja a Fideszt, mert hirtelen nagyon érzékenyek lettek a civil szervezeteket érő támadásokra is.
Nem engedjük bántani a civileket, és kiállunk mindenkiért, akikre ez az ócska diktatúra rámerészel rontani. Vagy beszéljünk a Gyurcsány kormány kistélő privékjéről, Ruf Bálintról. Aki most AVH ügyi miniszterelnök helyettesként Excel táblázatokba halállistákat szerkeszt, és a teljes közigazgatásban üldözőbe vette a másként gondolkodókat, úgymond fideszeseket. Mit képzelsz magadról, Ruf? Mit képzelsz, ki vagy te? Egy elfuserált nép biztos? Az vagy. Félj inkább te, mert mi nem félünk tőled. Elégtételt fogunk venni mindezért.
Atya úristen. Hát eddig se gondoltam sokat róla, de konkrétan egy futóbolond. Miért akar elégtételt venni? Mi a sérelme? Mit akar megbosszulni? Mit csinálhatott eddig a meghallgatásán kívül Ruf Bálint az elmúlt pár hétben? Sokat nyomtat? Zabálja a közpénzen vásárolt vaníliás karikát, vagy égve hagyta a WC-ben a lámpát, vagy rizszemekkel köpőcsövezte a munkatársait, vagy csak nagyon úgy tűnik, hogy rendesen fogja végezni a munkáját? Vagy mi történt, ami ezt az indulatot indokolja? Ezt az eszelősen görcsös identitászavart látva felértékelődik ám az elmúlt 16 év ellenzéki roncsderbie. Hát ehhez képest az maga volt a forma egy. Hút vergődő Gergőhöz képest az ajtófejelő Kunhalmi Ágnes egy Niki Lauda. És annyi a nagy innováció az O1G-s ördögűző szeánszokhoz képest, hogy a rendezvényen elhangzott egy csomó Tisza szlogen. És még a tavaszi szél vizet árasztott is elénekelték a végén.
A tisztelet jeléül aztán menjünk haza és kezdjük el tégláról téglára. Szóról szóra, mondatról mondatra visszavenni az irányítást, hogy ne féljünk. Mondjuk ki, hogy nem félünk. Nem hallom. Nem hallom.
Én hallottam, nem félnek, helyes? Nincs is okuk rá, azok féljenek, akik loptak, hazudtak, gyűlöletet keltettek. És Nem csak a Tiszát koppintja a fideszes kommunikáció. Egy az egyben átvették 16 év ellenzéki mondásait. Orbán Viktor híveinek hirtelen fontos lett a jogállam. A civil szervezetek, a fékek és ellensúlyok, a társadalmi egyeztetés, a demokrácia, meg az európai normák. És nem kellett ehhez egy év. De még az elvileg mindenkinek kijáró 100 nap türelmi időt sem adják meg, hanem 28 nappal az új kormány beiktatása után már úgy hisztiznek, mint hogyha a BL döntőn forró vastrónra ültették volna Orbán Viktort, és nem a VIP páholyba. Pócs János, aki kélyes örömmel karcolta a halott disznóra Soros nevét, és maga volt a két lábon járó hatalmi arrogancia, most így tolja.
Én éltem a Kádár rendszerben, tudom, hogy milyen a diktatúra, és ami most kibontakozni látszik, az rosszabb, mint a Kádár rendszer, és nem szeretném, hogyha a gyermekeim és az unokáim ilyen Rákosi-féle rendszerben élnének és nőnének fel. Nem szabad félni.
De most nem akarok elmerülni a Jász Jánusz hasad személyiségében, és azzal az izgalmas jogelméleti dilemmával sem szeretnék foglalkozni, hogy szabad-e rókákra bízni a baromfi udvar felügyeletét, vagyis hogy lehet-e jogállamot működtetni Polt Péterekkel, Súlyog Tamásokkal, Vindis Lászlókkal, meg azokkal, akik rátámadtak a jogállamra. Ezeknél a témáknál ugyanis sokkal forróbb és izgalmasabb a fideszes kétharmad által létrehozott korrupció ellenes hivatal, az Integritás Hatóság elnökének interjúja.
2024 márciusában velem effektíve közölte az akkor regnáló igazságügyi miniszter, az európai ügyekért felelős miniszterrel karöltve, hogy ne végezzem a dolgomat.
És miután nemet mondott a kérésekre és a fenyegetésekre, a beszámolója szerint koncepciós ügyekkel próbálták besározni a nevét, demonstratív házkutatásokkal és a felesége fenyegetésével akarták megtörni.
Gondolom az volt a nézet, hogy majd megvesszük, ha nem vesszük meg, akkor majd megfélemlítjük, hogy ha az sem működik, akkor megfenyegetjük, ha az sem működik, akkor meg az történik, ami most történik velem, ugye? Tehát, hogy akkor akasztanak egy büntető eljárást a nyakamba.
Persze lehet azt mondani, hogy az Integritás Hatóság egyébként Fidesz által kinevezett elnöke kamuzik. És amikor megpróbálták kicsinálni Rogánék, akkor azért nem sietett a segítségére Súlyog Tamás, az alkotmányosság és a demokrácia őre, mert az ellene indított eljárások megalapozottak. Ehhez csak azt kellene elhinnünk, hogy abban az országban, ahol az állami vezetők és a családtagjaik 100 és 1000 milliárdokat vittek haza, Bíró Ferenc volt az egyetlen, akinél valamilyen rejtélyes oknál fogva nem nézték el, hogy elbugázik néhány 10 milliót. És azt kellene még elhinnünk, hogy a hűtlenkezeléses vádaknak semmi köze sincs ahhoz, hogy például Dajcs Tamás közpénzmilliárdos öccsének az 51-szeresen túlárazott szerződését vizsgálta. De persze minden lehet. Még az is előfordulhat, hogy Lölő és Tiborc a közpénzbűnöző, és nem Bíró Ferenc.
Mennyibe került nekünk az elmúlt 16 év? Konzervatív. Konzervatív becslés. 60 ezer milliárd forint.
60 ezer milliárd forint. Ez a pénz ott lehetne az egészségügyben, az oktatásban, a nyugdíjakban, a víz- és energiahálózatban, Paks 2-ben. És a nagy részének már bottal üthetjük a nyomát. Iszonyatos pusztítást végeztek. Lehet, hogy Deák Daniban elkezdett suttogni a lelkiismeret, mert kilépett a megafonból.
Közben egy fontos döntés is meghoztam. Miután saját kezdeményezésemre lezártam a közös munkát a 21. század intézettel és a megafonnal, úgy döntöttem, hogy a jövőben kormányfüggetlen politológusként és politikai kommentátorként folytatom.
Semmilyen lelkiismeret nem suttog. Mi is a pontos változás, Dani? Mert eddig is azt mondtad, hogy elemző vagy. Nem propagandista, nem újságíró, hanem egy tudós ember, aki tényszerűen megállapítja, hogy Magyar Péter a sátán és Orbán Viktor az örök világosság. Ja, és hogy a Fidesz simán nyeri a választást. Önbecsapással és az emberek hűítésével nem fog elkészülni a nagy egzisztencialista regény.
Átgondoltam az elmúlt éveket, értékeltem a mögöttünk hagyott választási kampányt, és elkezdtem dolgozni egy könyvön, amelyben őszintén és önkritikusan fogom értékelni a mögöttünk hagyott évek tanulságait és tapasztalatait.
Hát pedig Dani életútjából akár egy bűn és bűnhődésszerű remek mű is kijöhet, hiszen ebben a fiúban egy jogvédő hóhér és egy vegán böllér minden élettapasztalata egyesül Bohár Dániel bölcsességével és Pócs János emberségével. Hát milyen izgalmas lenne kézbe venni a pénisz szakértő őszinte önvallomását? Az ellopott idő nyomában? Vagy a magyar pszichó? Bár lehet, hogy a faszhegyező jobb cím lenne. Szurkolok Daninak, hogy találjon az irodalomban feloldozást a sok mocsokság alól, amit elkövetett, És szurkolok Tordai Lejkó Gábornak, a bajorországi magyar főkonzulnak, a Fidesz európai parlamenti képviselőjelöltjének is, hogy találja meg a boldogságot annak a jóképű bajor legénynek az oldalán, akihez a szíve vezette, és akivel a Fidesz bukása után 28 nappal végre összeköthette az életét. Sok boldogságot a házasságához, üdvözlöm a normalitásban!